Közeledik március 12-e a bokros csomag benyújtásának 30. évfordulója. Mi volt a bokros csomag lényege, melyek voltak azok a fő intézkedések, amelyeket előirányzott? Mindenekelőtt a forint leértékelése és a csúszó leértékelés bevezetése. A csúszó leértékelés azt jelenti, hogy egyenletesen mindig egy picit időszakról időszakra a forint értékét emelik, amit egy deviza egységért adnak. De ezt megelőzően egyszer egy jelentősebb leértékelést, egy 9%-os leértékelést is tartalmazott ez az elgondolást. Tehát havi rendszerességgel utána kismértékű leértékelések következtek. Importvámokat és illetékeket vezettek be. 8%-os importvámot vezettek be, mely az importált termékek árát növelte. A béreket és a jövedelmeket jelentősen visszafogták, így a közszférában bérbefagyasztást irányoztak elő, és a 13. havi fizetést eltörölték a közalkalmazottaknál. A reálbérek csökkenésére irányuló tervek voltak benne a magánszektorban is. A szociális juttatások csökkentése és átalakítása következett be, a családi pótlék és egyéb támogatásokat rászorultsági alapon adták a továbbiakban, nem kapták meg automatikusan a családok. Tandíj bevezetése következett be az egyetemeken és főiskolákon, legalábbis ezt tervezték. Egészségügyi ellátást pedig részlegesen fizetőssé tették. Az állami kiadásokat több helyen csökkentették, még a hadi kiadásoknál is. Közszolgáltatások leépítése következett be, és hát úgy mondták racionalizálása, lehetséges, hogy ebben volt indokolt lépés, de mindenképpen csökkenést jelentett. És az állami vállalatok támogatásának mindenképpen a csökkentését irányozták elő. Azt tervezték, hogy felgyorsítják az állami tulajdonban lévő vállalatok privatizációját, bankok és a közműszolgáltatóknál, na, nem is kell mondani, hogy ez valóban nem sokára be is következett. Tehát ez a csomag indult el, az infláció megugrott 95-ben, 28% lett, aztán 96-ban már csak 23%. A GDP növekedése ugyan lassult, de aztán később stabilizálódott, hogy ennek következtében vagy sem, az egy nagy kérdés. Az államháztartási hiány azonban kétségtelenül jelentősen csökkent. Ez volt az egyik ilyen fontos szempont, amit a nemzetközi pénzügyi intézmények állandó jelleggel követeltek hazánktól. Az export versenyképesebbé vált a forint leértékelése miatt, ez mindenképpen természetesen pozitívum, abból a szempontból, hogy nagy szüksége volt az országnak a devizabevételekre. De ugyanakkor társadalmi elégedetlenség és tiltakozások söpörtek végig mindenfelé, rendkívül népszerűtlen volt nem csak az ellenzéki politikusok körébe, hanem valójában a teljes népességben. Milyen példákat tudunk erre felsorolni? Azt, hogy például március 22-én több mint 10 000 diák gyűlt össze Budapesten, hogy tiltakozzanak a felsőoktatási tandíj ellen. Bokros Lajos pénzügyminiszter a pénzügyminisztérium előtt a tüntetők kifütyülték. Volt a közalkalmazottak részéről demonstráció március 30-án a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szervezésében a József Nádor téren tüntettek a pedagógusok a bokros csomag ellen. Igen, ez a csomag nagyon jelentős társadalmi és politikai visszhangot váltott ki Magyarországon. Persze, voltak, akik támogatták, és hát az akkori média, mivel alapvetően liberális kezekben volt, azért mindig úgy apostrofálta az eseményt, hogy tulajdonképpen, hát ugye azért igen, hát ez kétségtelenül fájdalmas, de szükséges. Példának okáért a HVG március 13-án rögtön a csomag bevezetése utáni napon áttekintette ennek a bevezetésnek a körülményeit, és azt is, hogy milyen várható hosszú távú hatása lesz. Természetesen kitért a várható reakciókra is, és hát azok be is következtek. A 22.hu honlapon a következő évben volt tulajdonképpen erről egy interjú, illetve egy cikk, ami a bokros csomag és hatásait mutatta be a Jánusz arcú esztendő címével. Ez ugye az első évet elemezte, kiemelve a gazdasági stabilitás szükségességét és a társadalmi ellenállást. 1995-ben Bokros Lajos rendet tett, ezt 2008-ban idézték föl a sajtóban, speciál az Index hozta fel. 1995-ös Bokros csomag bevezetésével mindenkit érintett, és mindenkit megbolygatott, hogy így mondjam. A parlamentben természetesen még a bevezetést követően gyorsan jelentkezett néhány felszólaló Gyurica Béla a Fidesz részéről például. Írásbeli kérdést nyújtott be, hogy a Bokros csomag és biztonságunk volt ennek a címe, mert a honvédelmi kiadásokat is ugye érintették a csomagnak a hatásai. Urbán László a 95-ös költségvetési vita során fejtegette, hogy milyen hatással járnak a Bokros csomag intézkedései. Hát ebben hangsúlyozta, hogy a gazdasági stabilizáció az kétségtelen szükséges, de ugyanakkor kritikusan elemezte a csomag egyes elemeit. Ez volt a Bokros csomagnak a jelentkezése, amely végül is nagy vitát hátott ki, és mai napig is nem egészen egyértelmű az értelmezése, bár ma már azért számos olyan vélemény is megjelenik, amely egészen kritikusan elemzi a csomag egyes részeit. Ma már tudjuk, hogy az előirányzott bank és infrastruktúra eladás a legkártékonyabb lépések közé tartozott, hiszen a privatizáció, ami valóban szükséges, az másút is, ahol még volt jelentős állami tulajdon, például Angliában, ez megvalósult, de Margaret Thatcher nagyon gondosan vigyázott arra, hogy lehetőleg brit kezekbe kerüljön a vagyon. Hiszen a Bokros csomag által előirányzott privatizációs lépéseknek a döntő része külföldi kézben való eladás volt. Infrastruktúrát eladni külföldi kézbe azt jelenti, hogy olyan vagyont adunk el, amely nem termel devizát, amelyek a bevétele itthon forintban jelentkezik, és ez állandóan egy nehezéket fog jelenteni, egy súlyos terhet a fizetési mérlegre. Hiszen a fizetési mérleg az exportbevételek és az importkiadás egyenlegét tartalmazza nagyon jelentős arányban, és ugye ebben a kereskedelmi mérleg ugye nyilvánvalóan a leértékelések következtében valamit picikét javulást mutatott, de amikor én a vagyont a külföldi kézbe adva működtettem, akkor annak az osztalékát már a fizetési mérlegen keresztül kell kiutalni, és hát ugye ezek az értékesítések elég magas fix kamatozás mellett történtek. Sokfele olvashatják majd valószínűleg a Rubikon folyóiratban is, nem ez a reklám helye, de megemlítem, mert tudok róla, hogy lesz majd erről egy jelentős információ adás, és abban olvashatják majd, hogy tulajdonképpen hogy is, milyen feltételek is adták el a különböző infrastruktúrális létesítményeket. Gáz, víz, villany, szemétszállítás, szóval világon mindent, ami olyan, hogy a lakosság közvetlen forintban történő fizetésével jár és annak a kiszolgálását mindenképpen megvalósítandónak tekinti, minden gazdaságpolitika annak tekinti ezeket, tehát ez a non plus ultrája annak, hogy legyen egy országban egyáltalán működőképes gazdaság, hogy az infrastruktúra rendben legyen és működőképes maradjon. Ezeket az infrastruktúrákat, amennyire én messzi távolba visszatok emlékezni, 8%-os garantált hozamok mellett adták el. Na most egy hozam, egy működő asset, vagyis hát eszköznek a hozama, hát ha sokkal nagyobb, mint az ország GDP növekedése, és ezt ki kell az országból utalni, ugyebár azért az eléggé komoly feladat, már pedig abban az időben az ország alig növekedett. A gazdasági növekedésnek a mértékénél éveken keresztül, évtizeden keresztül magasabb, garantált jövedelmet tudtak kiutalni ebből a tevékenységből, az országból, mint amilyen ütemben a magyar GDP egyáltalán növekedett. Arról mondom, nem is beszélve, hogy ennek a deviza fedezetének az előteremtése, ez egyértelmű, hogy rendkívül nehézségekkel járt. Abból lehetett egy darabig esetleg le vagy lehetett volna fizetni, hogy devizát adtak eleve, érted? Na, de hát azt tudjuk, hogy azt meg elég nagy sürgősséggel a szocialista szabaddemokrata kormányzat későbbiekben a adósságtörlesztésekre fordította. Ezt nagyon biztonsággal tudom mondani, mert emlékszem rá, hogy ezekben az években, ebben a talán 96-ban, most vagy 95-96-ban volt az, hogy Horn Gyula behivatott magához egy csapat független szakértőt, köztük voltunk férjemmel mi is, Kopácsi Sándor és a baloldali ámbár jött, nagyon okos közgazdász, Rabár Ferenc is érdekes módon a korábbi pénzügyminiszter, és mindjárt mi azt mondtuk, hogy érdemes lenne a bevételeket, a devizabevételek nem rögtön és egészében az adósságtörlesztésre fordítani, nem is a költségvetési kiadásoknak, csak simán a fedezésére, ugye, mert ezek voltak a fő felhasználási területek, hanem alapot kellene belőle képezni a magyar gazdaság támogatására. Mai napig is mondom, hogy voltak tehát közgazdászok, akik értelmesen meg tudták határozni, hogy mit lehet csinálni annak érdekében, hogy kimásszunk a gödörből, de nem ezt az utat követték. A Bokros csomag alapján megvalósított gyors, nagyütemű, nagytételű javaknak a privatizálásával. A bankrendszer az elsők között volt, amelyet eladtak úgymond stratégiai befektetőknek, azzal a felkiáltással, hogy azok a bankok lesznek majd jó működőek, amelyeket nyugati menedzsment vezet. Kedves hallgatóim, jó magam a bankszektor tevékenységét végig figyelemmel kísértem, és a későbbiek folyamán olvastam olyan elemzéseket, hogy azok a bankok, amelyeknek magyar vezetése volt, sokkal hatékonyabban működtek, mint amelyeknek külföldi vezetése volt, vagyis nem igaz az, hogy abszolút nem volt a magyar menedzser réteg felkészülve arra, hogy értelmesen vezesse a magyar bankokat, az biztos, hogy tőke ahhoz kellett, és kellett volna, de hát megint mondom, hogy azért sok mindent meg lehet vásárolni, ha a kormányzat a privatizációs egyéb bevételeket okosan használja fel. Például azoknak a szoftvereknek, szóval azoknak a technikáknak a beszerzésére, ami egy banküzemi működéshez szükségesek. Tehát, hogyha megvan a megfelelő technika, és van egy jó menedzsment, akkor sikeres lehet a bankműködés. Ezt fényesen bizonyítja semmi más, mint az állandóan támadott OTP működése, amelyet azzal a felkiáltással próbáltak állandóan feldarabolni, meg valami módon kivenni Csányi Sándor kezéből, hogy hát ez monopolista piacon. Isten szerelmére a világban ennél számos nagyobb bank működött, és mivel a konvertibilitás lehetőséget adott a határon átnyúló finanszírozásra, szóval nagy öngyilkosság volt az OTP-t azzal az ürüggyel feldarabolni, persze biztos lettek volna rá lelkesvevők, hogy ez egy monopolista itt a magyar piacon. Mekkora a magyar piac? Kicsi. Hát ugyan már, ezen már egy kis bank is monopolista tudna lenni. Világméretekben ez nem egy nagy bank. Az OTP mondjuk, ha Magyarországon az egyik legnagyobb is, még mindig, noha most már tudjuk, hogy van versenytársa. De visszatérek az akkori időkre, és azt mondhatom, hogy ezek a lépések, amelyek a Bokros csomagnak az elemét képezték, a többi területen is súlyos kudarcot vallottak. Visszarendeződött, mint tudjuk, a tandíjfizetés kérdése. Belátom, hogy azért ebben a problémák megjelenését bizonyos szempontból megismételte a tanulói hiteleknek a terjedése, hiszen tudjuk, hogy elég jelentősé vált a oktatási hitelek tandíj céljából felvett adósságoknak a mértéke. Azt is tudjuk, hogy ez nyugaton katasztrofális, főleg az Egyesült Államokban, mert tehát ugye Európában azért többnyire a maga a tanulás az államilag finanszírozott. Több függetlenül még lehet, hogy szükség van a hitelre, hiszen a fiataloknak azért meg is kell az alatt az idő alatt élni, és nem mindenkit tudnak a szüleit annyira támogatni. A magyar hallgatók többsége ingyen tanulhat az egyetemeken, azért mégis elég jelentős tandíjfizetéses kínálatok is vannak, és azt látjuk, hogy ma már a eladósodás ezen a téren a fiatalságnál nálunk is jelentős. Még egyszer megismétlem, hogy Amerikában egészen katasztrofális. A másik ilyen kritikus kérdés volt az, hogy hát ugye bizonyos fizetési kötelezettségeket írtak elő az egészségügy területén. Az a egészségügyi ellátás, ami aztán az elkövetkező évtizedekben a rendkívül alacsony bérek mellett és az egészségügyi szektornak a alacsony finanszírozottságában megvalósult, tényleg nem valami dicséretes. Azt még tovább csökkenteni, hát ugye nem lehetett volna, és hát ugye ennek egy megoldásaképpen gondolta a Bokros csomag azt, hogy itt akkor járuljanak hozzá ugye a betegek is. Nehéz ebben elméleti bölcsességet elmondani. Minden esetre az biztos, hogy az egészségügy államilag pótlagos finanszírozásra szorult, nem kell ezt most emlegetni a mai világban. Láttuk, hogy mi történt a orvosfizetésekkel, és nyilván az egyéb területen is szükség van, és lesz még további korrekciókra is. A szociális juttatások csökkenésénél gondolkozzunk csak egy kicsit el. Van abban ráció, ha azt mondjuk, hogy szociális támogatást annak adunk, akinek ezt a jövedelmi és vagyoni helyzete egyaránt indokolja, tehát kérelemre és igazolásra. De kérdem én, a mai világban milyen bürokratikus eszközökkel lehet bizonyítani azt, hogy valaki ténylegesen rászorul. Én is emlékszem arra az időre, amikor a társadalombiztosításhoz bevonult egy hölgy, hogy neki nagyon alacsony nyugdíja, és tel is, de teli volt. Aranyékszerekkel emellett 5 szobás lakásban lakott a belvárosban. Szóval, hogy mondjam, igen, abban van ráció, tehát én nem mondom, hogy a Bokros csomagnak bizonyos gondolatai nem voltak indokoltak. Minden esetre ezek nagyon nehezen ellenőrizhető, könnyen kijátszható, rendkívül bürokratikus megoldásokat jelentenek. Azt hiszem, nagy átlagban azok a mai napság is automatikusan megadott támogatások indokoltak azoknak, akik ezt megkapják. Hát látjuk, hogy a napjainkban ezt még tovább fokozza a jelen kormányzat. Hogy azt miből finanszírozza, az egy külön kérdés természetesen. Legizgalmas kérdés volt a közszférának a bérbefagyasztása, és ismétlem ebbe a honvédelemtől kezdve a hivatalokig sok mindenki beletartozott. Ennek egy nagy politikai kockázata van mindig, mert az biztos, hogy a közkalmazottak, közhivatalnokok, azok fontos csavarjai egy politikai berendezkedés gépezetének, és nem lenne szerencsés, hogyha ezek nem lennének viszonylag normálisan megfizetve. Az a helyzet, hogy a közszférába tartozott a szocializmusban például a társadalombiztosítás is, ezt egy kicsit jobban ismerem, és ezért azt tudom mondani róla, hogy ott olyan gyalázatos béreket fizettek az ott dolgozó alapvetően női munkaerőknek, hogy annak a rendezése 90-ben a társadalombiztosítás első főigazgatájától a rendszerváltozás után nagyon indokolt volt, és mind a mai napig végtelen hálával emlékeznek vissza rá az akkori munkatársak. Szóval, bocsánat, mindenféle takarékossági intézménynél meg kell nézni valóban azt a konkrét helyzetet, amiben az van, és egyáltalán soha nem igazán a béreken szabad takarékoskodni, mert a rosszul fizetett ember, rossz munkaerő, a bérek nélkül nincs kereslet, kereslet nélkül nincs forgalom, forgalom nélkül nincs áfa bevétel. Szóval ne a béreken kezdjük el ezt a takarékoskodást. Na de hát Bokros Lajos abból indult ki, ilyen alapigazságokból, hogy kimegy a bér a piacra, az akkor felhajtja az árakat. Mindenesetre az árakat szépen felhajtották azok az importvámok is, amiket említettünk, hiszen idéztem, hogy jócskán megugrott akkor az infláció 28%-ra. Vajon az, hogy ezt a importvámokat bevezették, hogy akkor ez most a Bokros intézkedésnek a bölcsessége volt? Vagy valami más feltétel is volt ehhez? Igen, az az igazság, hogy ezt az IMF akkori szabályai szerint csak akkor vezethettük be, ha a helyzet már egészen tragikus volt. Tehát magyarán mondva, ez a vámokat és a illetékeknek az megemelését, hogy a bevételt növeljék a költségvetésbe, előbb nem lehetett bevezetni. Azt nem engedte volna meg az IMF. Szóval milyen érdekes, hogy el kellett érni ahhoz, hogy minden a legrosszabb legyen ahhoz, hogy akkor lehessen bizonyos mértékig rajta javítani. Ugyanígy beszélhetünk a leértékelésről is, amit nagyon sokan kritikusan említenek és idéznek. Vajon tényleg csak ennek a lépésnek az eredményeként javult meg az exportképességünk? A konzervatív oldal közgazdászai közül egyesek felidézték azt, hogy 93-94-ben Magyarországon elég jelentősen stabilizálódott bizonyos területeken a termelés, lassan kialakult az átállás a fizetőképes piacokra. Tudjuk nagyon jól, hogy a szocialista piacok egyszerűen nem fizettek, tehát sok mindenért, tehát kénytelen volt a kormányzat ténylegesen keresni legkülönbözőbb helyeken piacot, nem is a kormányzat is, de hát főleg a váltók maguk a termékeiknek. Stabilizálódott egy kicsit, tehát beruházásokat hajtottak végre a 93-94-ben, az éppen ide jött, mondjuk akár külföldi befektetők is, a nemzetközi tőke is. Azok a befektetések, ha a gyárak korszerűsítését szolgálták, ami kétségtelő szükséges volt a szocializmus évtizedei után, akkor azok ekkorra hozták meg a gyümölcsüket. Tehát nem 1995-ben Bokros Lajos volt a nagyon jó eszű és soha nem látott bölcsességű tudós, aki megtalálta a megoldást, hanem a helyzet lett olyan akkorra, egyrészt a külső körülmények, lásd az IMF engedélye a vámok bevezetésére, másrészt a belső körülmények a gyümölcsöt hozó beruházások eredményeképpen. Kiegészítésül a Bokros csomag tartalmának és hatásainak elemzéséhez hozzátenném, hogy ez az erkölcsi magatartás számomra nagyon szépen igazolódott azzal, hogy az akkor hatalomra került koalícióban voltak tisztességes emberek a másik oldalon, a bal oldalon is. A Bokros csomag bejelentését követően ugyanis több miniszter is lemondott, köztük Kovács Pál népjóléti miniszter, aki miután a bekövetkező változtatások homlokegyenest ellenkeztek a szocialista párt által képviselt kampányszövegekkel, nem érezte etikusnak, és nem maradt semmiképpen a posztján. Én ezt igen tiszteletre méltó magatartásnak tekintem, és azért emelem ezt külön ki, mert azt hiszem, sokaknak volna ebből tanulnivalója az elkövetkezendő évtizedekben és talán jövőben is. Katona Béla a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter is lemondott, hiszen nyilván sok mindennel nyilván nem értett egyet, én nem látok bele a pontos lemondási okaiba, de nyilván nem lehet meg nem fizetetten várni a titkosszolgálatok jó működését. Nos, ezeket a kiegészítéseket azért tenném, mert ismétlem, rendkívül fontos az, hogy a bekövetkező lépéseknél a végrehajtók, a törvényhozók és végrehajtók magatartása etikailag alátámasztott legyen mindenképpen. Itt most egy kicsit megállok a Bokros csomag elemzésével és ennek a felidézésével, hogy 30 éve ez történt, és egy kicsit arra helyezem a hangsúlyt, hogy mi ennek a mi szempontunkból egyfajta konzervatív közgazdasági szempontból a jelentősége. Mindenképpen az, hogy nem a humántőként kell kezdeni a takarékosságot, sőt abba beruházni kell, hogy nem szabad semmiképpen csak magyar forintra alapozott iparágakat külföldi kézbe eladni, és az, hogy a gazdasági folyamatok vezénylésénél, megvalósításánál rendkívül fontos a közérdek figyelemmel kísérése, de ha csak azt mondjuk, hogy az egyszerűen az erkölcsi magatartás a felek részéről, azt hiszem, hogy nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ez az egyik legfontosabb dolog. Köszönöm szépen a figyelmet!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.